as a hare.
23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Kevesebb indulatot és több kölcsönös tiszteletet szorgalmazott Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök az országgyűlés keddi ülésén. Napirend előtti felszólalásában kiemelte, azon dolgozik, hogy az államfői intézmény ismét a bizalom, a nyugalom és a nemzeti összetartozás jelképe legyen. Hangsúlyozta, hogy a nemzet egységének megteremtése minden állampolgár közös felelőssége, és a közbeszédet mindannyian alakítjuk. A házelnök határozottan elutasította a közösségi médiában megjelenő bántalmazást és megalázást. Beszéde alatt a Fidesz és a KDNP képviselői nem tartózkodtak az ülésteremben, az ülést Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés tiszapárti alelnöke vezette. Pótvizsgára készülő gyermekeknek indít felkészítő foglalkozásokat. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon, melyek többek között Borsod és Szabolcs-Szatmár megye több településén is elérhetők. A személyre szabott alkalmak célja a bukások és az iskolai lemorzsolódás csökkentése. A felzárkózó települések program keretében 260 helyszínen segítik a rászorulókat. A tanulósarkokban évente mintegy 7500 gyermek kap egyéni támogatást a tanulásban. A szakemberek a szövegértés és a matematika fejlesztésében nyújtanak segítséget leginkább. Az előző évben csaknem 200 gyermek készült fel náluk sikeresen a pótvizsgára. A segítségre szoruló diákok többsége a 8 és 11 év közötti korosztályból kerül ki. A nyári foglalkozásokat július közepétől a legtöbb helyszínen elindítják. Szerdától újabb támogatásra pályázhatnak a tavalyi aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. Erre a célra csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a kifizetéseket pedig szeptember végéig teljesítik. A szaktárca tájékoztatása szerint a tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani keretösszeg újabb segítséget jelent a már korábban kialakult kárenyhítő juttatásokon felül. A támogatási lehetőségről az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium számolt be. Megállapodást írt alá az OTP Bank a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja a Luminor megvásárlásáról. A felvásárlással a Magyar Pénzintézet 14 országra bővíti jelenlétét és 13%-kal növeli mérleg főösszegét. A tranzakció lezárásához még szükség van a megfelelő hatósági engedélyek megszerzésére. Az OTP stratégiai befektetőként hosszú távú jelenlétet kíván kiépíteni Észtországban, Lettországban és Litvániában. A tranzakció eredményeként az eurozónán belüli működés részaránya eléri az 50%-ot a bankcsoportnál. Kárpáti Judit közgazdász kapta idén a Gyémánt László feleségének emlékére alapított Krisztina díjat. Az elismeréssel azokat a nőket díjazzák, akik gondoskodó társként segítik a művészeti értékek teremtését. Kárpáti Tamás újságíró kiemelte, felesége 4 évtizede biztosítja számára a megbízható családi hátteret. A bronz plakettel járó kitüntetést a kezdeményező festőművész adta át a díjazott budapesti otthonában. Adománygyűjtés indult a vandalizmus miatt lezárt Mecseki Máré vára helyreállítására és újranyitására. A megrongált falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége a becslések szerint eléri a 2 millió forintot. Magyar Egregy polgármestere hangsúlyozta, a műemlék mielőbbi nyitása kulcsfontosságú a Kelet-Mecsek turizmusának. A támogatási lehetőségekről a vár hivatalos közösségi oldalán tájékozódhatnak az adakozni szándékozók. Görögországban felkészültek az idei első hőhullámra, amelyben egyes térségekben 42 Celsius fokig emelkedhet a hőmérséklet. A hatóságok készültségbe helyezték a katasztrófavédelmet, és arra kérik a lakosságot, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljen az egészségügyi kockázatokra és az erdőtüzek megelőzésére.
az időjárásról.
Az ország déli-délnyugati harmadában több felhő, máshol kevesebb várható, de később intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és felhőtömbök érkeznek észak-északnyugat felől. Csak később várható északon csapadék. Az északnyugati északi szél élénk, néhol erős lesz. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között, a legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Long preserved for our walk in this world, they resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us go. In this world, wherever we roam, ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts, oh, let words in part. Holy words of our faith handed down to this age came to us through sacrifice. Oh, heed the faithful words of Christ. Holy words long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient
Medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiteri csendes nap.
Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére.
Karvanszki Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnöke.
A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája.
Június 25-e és 28-a között szervezték meg immár a 15. kolozsvári ünnepi könyvhetet.
Amikor összefoglalókat kérnek, akkor általában azt szoktam mondani, hogy van egy lány, a 20-as évei végén jár, és eléggé szomorú. És ebben a pillanatban, ahol vele találkozunk, ő megpróbál valahogy rájönni, hogy miért érzi magát rosszul. És ebben a folyamatban igazából visszaemlékszik bizonyos életeseményekre, amelyek vele történtek meg, és akkor ilyen módon igazából két ilyen idővonal van a regényben. Az egyik ennek a lánynak az egy hetét mutatja meg az életében, úgymond a jelenében, és a másik vonalban pedig így visszatérünk, visszaemlékezünk bizonyos pillanatokra az életében. Valahogy ez volna az összefoglaló.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
What's your impossible, your I need a miracle? What's got you barely hanging by a single thread? What looks so hopeless now? What weighs down your heart with doubt? You beg for a breakthrough, but no sign of breakthrough yet. When you've cried and you've cried till your tears run dry, the answer won't come and you don't know why. And you wonder if you can bow your head even one more time. Don't stop praying, don't stop calling on Jesus' name. Keep on pounding on heaven's door, let your knees wail out the floor. Don't stop believing, 'cause mountains move with just a little faith. And your Father's heard every single word you're saying, so don't stop praying. He's close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. The Alpha and Omega knows how your story ends. When you've cried and you've cried till your tears run dry, the answer won't come and you don't know why. And you wonder if you can bow your head even one more time. Stop praying that addictions end. Don't stop praying for deliverance. Hallelujah, hallelujah and amen. Oh, don't stop praying for the sickness healed. Don't stop praying for His power revealed. Hallelujah, hallelujah and amen. No, don't stop praying.
történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Hosszú évek kihagyása után idén ismét megrendezte presbiteri csendesnapját a Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje. Hogy miért volt fontos újra életre hívni ezt az alkalmat, milyen szerepe van a presbitereknek a gyülekezetek életében, és milyen feladatok várnak az egyházmegye missziói szolgálatára a következő hónapokban, arról Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgetünk.
Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a stúdium kerekasztalán. Köszönjük nagy tisztelettel Szilágyi Károlyt, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorát, a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökét, áldás békességet. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
Áldás békesség, köszönöm a meghívást.
A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje idén a háború és a Covid után újra először szervezi meg a presbiter csendesnapját, ahol a presbitereket gyűjti össze egyfajta közös gondolkozásra, képzésre. Sok évvel ezelőtt férfi csendesnap, majd presbiter képzés volt a Covid előtt, most pedig egy hosszú szünet után újra meglettek mozgatva a presbitereink. Miért volt fontos ez?
Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta, egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére. Különösen nagy hatással voltak a presbiteri csendes hetek, amelyek után a presbiterek valóban úgy aktivizálódtak, hogy sokszor már a lelkész mondta azt, hogy ez egy kicsit sok. És ugyanebbe a körbe tartozott bele az a presbiteri csendes nap is, ami egészen a Covid idejéig minden éven megrendezésre került. A missziói bizottság vagy a megye is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a presbitereket lelkesítse, erősítse, munkára ösztönözze, aminek aztán a gyülekezeti életben volt meg az áldása, mert a lelkészek partnerre, társra találnak egy lelkes presbiterbe, akit nem minden áron ösztönözni kell arra, hogy csináljon valamit, hanem önkéntesen érzi szükségét annak, hogy tegyen az Isten dicsőségére. És ezek az alkalmak azok, amelyek az utóbbi időben megerőtlenedtek, pontosan először a Covid miatt, amelyik bezártságra kényszerítette az embereket, és most pedig a háború alatt tudjuk, hogy a mozgás, a rendezvények megtartása és bizonyos előírásoknak volt alávetve, ezért a Beregi Egyházmegye 5 éve már, 6 éve nem igazán tudta megvalósítani azokat a rendezvényeket, amelyek életben tartják a gyülekezet lelki életét. Tapasztaltuk is, hogy nagyon gyér volt a jelenlét, amikor ez a bizottság átvette a szolgálati évét. Aztán évről évre, ahogy újra és újra megrendezésre kerültek az alkalmak, úgy éreztük, láttuk, tapasztaltuk, hogy mintha a bizalom kezdene megindulna a gyülekezeti tagokban, a testvérekben, az egyházmegye és az egyházkerületi rendezvények iránt. Ezért igyekeztünk ebben az évben már a presbiteri csendes napot is mindenképp újra megvalósítani, ami minden évben belekerült a missziói munkatermünkbe, és minden évben, ahogy közeledtünk az alkalomhoz, láttuk azt, hogy megvalósíthatatlan, mert azok, akiket szeretnénk ott látni, azok nem tudnak részt venni. A lehetőségeik nem adottak arra, hogy ezen az alkalmon részt vegyenek. Ebben az évben viszont azt láttuk már, hogy elég sokan lehetőséget kapnak arra, hogy el tudjanak jönni. Nagyon sok női presbiter van, idős presbiterek, és a fiatalabbak között is voltak egyre többen olyanok, akik részt tudtak venni, és nagyon nagy öröm volt számunkra látni azt, hogy nagyon sokan eljöttek. 150 körül volt a létszám, ami azt mondom, hogy első alkalomra egy csodálatos, mert általában az indulás az mindig botladozó, gyengélkedő. Itt viszont azt láttam, hogy a testvérek tényleg eljöttek, és hiszem azt, hogy úgy voltunk együtt, hogy ők is kaptak valamit ezen a napon.
Említette a beszélgetésünk elején, hogy a közösségi alkalmak azok óriási motivációt, löketet adtak a szolgálattevők életében. Kicsit ebben a témánál maradva, miért fontos az, hogy folyamatosan segítsük, ösztönözzük azokat, akik segítenek és ösztönöznek a gyülekezetben másokat?
Az az igazság, hogy a gyülekezeti munka lassan az évek során megtöbbszöröződött. Régen azért lehet, hogy elegendő volt egy lelkész, aki elvégzett heti 2 istentiszteletet, és a gyülekezet életben tudott maradni. Most viszont olyan kihívásoknak vannak kitéve a gyülekezetek. Ez sokrétű ez a kihívás, hogy egy lelkész már nem igazán tud megfelelő hátteret biztosítani ez a szolgálathoz. Legyen az a hitoktatás, legyen az megjelenő idősek a gyülekezeti szinten, vagy éppen azok a feladatok, amelyeket a gyülekezetben lévő rendezvényeknek a lebonyolítása jelent. Tehát nagyon is szükség van olyan segítő társakra, munkatársakra, és ez ebben csak egy rész a presbitérium, mert azért szükség van bibliakörvezetőkre, ifi munkásokra, szükség van más területeken megjelenő munkatársakra, diakóniába. Úgyhogy én tényleg azt látom, hogy ha egy presbitérium nem áll ott a lelkésze mögött, és a szolgálatban olyan dolgokat, amelyek már meghaladják a lelkész képességét, nem veszik át a munka nagy részét, akkor az a gyülekezet igazából haldokló lesz. Igazából erőtlen lesz, és a presbiterek lelkesedése és a munkatársak lelkesedése rengeteget tesz ahhoz, hogy egy gyülekezet milyen lelki állapotban van, milyen lendületben van, mennyire érzi a gyülekezetét sajátjának, és mennyire tartja fontosnak a Krisztus ügyét, hogy ott az ő dicsőségére éljen.
Beszéljünk erről az alkalomról, körülbelül 150-en vettek részt, ami azt mondja, hogy sok gyülekezetet lehetett elérni. Mik voltak a témák, milyen témakörök mentén haladt ez a csendes nap?
Mindenképpen a lelkesedést akartuk erősíteni, ezért olyan megszólítás volt, ami a láthatatlan Istennek a jelenlegi munkáját a háttérben, amit nem látunk sokszor, mégis milyen láthatóvá teszi a mindenható Istent, és ebből az alkalomban hangzott el egy előadás, amit
bocsi, de nevek,
hadislában állok. Ezek szerint én is, de én tényleg az.
Tehát akkor előről. A lényege a csendes napnak a presbiterek ösztönzése volt, amelyhez Laskoti Zoltán szőlősgyulai lelki pásztor tartott egy előadást, amelyik a láthatatlan Istennek a látható munkáját, megtapasztalt munkáját mutatta be, és az egyiptomi szabadulás, a Vöröstengeri átkelés kapcsán mutatta be azt, hogy amit szemmel nem látunk, az mégis milyen munkájában jelenik meg az Istennek, akár a Vöröstenger ketté választásában. Utána Gyurkó Miklós tartott egy komoly lelki üzenetet hordozó, megszólító és bíztató előadást, mint presbiter, akinek mint presbitertárs volt a feladata az, hogy a presbitereket bíztassa, hitre sarkalja. Nagyon-nagyon erős volt a megszólítása, és engem nagyon megérintett a bizonyságtétel. A végén pedig Iván Gusztáv lelki pásztor volt az, aki egy záró áhítattal engedett útra bennünket, hogy a magunk helyén, mint Krisztus szolgái, tényleg az Úr Jézusért mindent megtéve tegyük a feladatunkat. Aztán voltak játékok, presbitereknek darts vetélkedő, 11-es rugásokba vetélkedő, és beszélgetésre nyit alkalom, amikor a gyülekezeteknek a presbiterei találkoznak, és ezt is egy nagyon nagy lehetőségnek tartom, amikor a másik gyülekezetben lévő presbiter elmondja azt, hogy náluk hogy vannak a dolgok, hogyan élik meg ezt a munkát, és ezzel nem csak ötletet ad, hanem lelkesedést, hogy hitből hitbe átadja azt az érzést, ami a szívében van, és amikor hazamennek a többiek, akkor az a lelkesedés megy tovább, amit az egyik ember szájról szájra ad át a másiknak. Úgyhogy én azt érzem, hogy egy ilyen csendes nap tényleg nagy motiváló erővel bír, és meg vagyok győződve, hogy ez az első alkalom volt, de hagyomány visszatér, és ugyanazt fogjuk folytatni, és ugyanott fog folytatódni minden, mint a Covid és a háború előtt.
Presbiter választások idején nagyon sok felkérés megy a gyülekezetben, hogy legyél presbiter, és ezzel is erősíted, vagy éppen segíted a közösségnek az épülését, működését, fejlődését, és nagyon nagy kérdés az, hogy miért legyek presbiter. Mindenki elfoglalt, mindenki gondterhelt, mindenkinek ezer egy gondja van, és viszont a szolgálatban lévők viszont mégis megerősítést kapnak, és mégis nagyon sok csodát tudnak megélni a közös munkában, közös tevékenységben. Kicsit beszéljünk a szerepről, miért fontos a gyülekezetben a presbitereknek az élete megléte és az ő aktivitásuk.
Mindenképpen fontos az, hogy az Úr gyermeke legyen. Tehát ezt a szolgálatot úgy végezni, hogy neki az a Krisztus, aki a megváltónk, és aki miatt az egyház létezik, hol van. És hogyha Krisztus a helyén van, akkor biztos, hogy a hálája, az a hála, amit érez a saját megváltottsága miatt, arra ösztönzi, hogy ő is szolgálatba álljon. Pont presbiter választások idején jön elő ez a kérdés, hogy miért is csináljam, miért is dolgozzak. Hát azért, mert én sokat kaptam, mert amit én kaptam, azt igazából soha nem tudom visszaadni. Nincs annyi erőm és nincs annyi képességem, hogy bármikor is visszafizessem, de ha már egyszer kaptam az ajándékot, akkor mint alázatos gyermek igyekezzem szolgálni azt az urat, akit nagyon szeretek. Nálunk is presbiter választás volt ebben az évben, és igyekeztünk egy másfajta presbiter választási eljárást végigjárni. Régebben gyorsabb volt a menete, de beépítettünk például Gáton egy képzési időszakot, amikor a presbiter feladatáról, a presbiter lelki állapotáról, a presbiter szolgálatáról beszélgettünk. Ez egy olyan hét alkalmas képzés volt, amikor beszélgetéssel fölkészítettük arra a presbitereket, hogy jól gondolják meg azt, hogy ebben a szolgálatban mire hajlandók, mit vállalnak, hogy ez ne csak egy olyan tisztség legyen, amivel valaki akarok lenni, akár egy közösségben, vagy együtt vonulok be lelkésszel, hanem ez az a tisztség legyen, amikor én oda akarom tenni, és bele akarom tenni a szolgálatba a lényemet, a hitemet, a szolgálatomat, és megvédeni azokat a gyülekezeti tagokat, akiket az ördög most ezerféleképpen szeretne megtámadni és elpusztítani. A presbiternek pont ez a hét, ez a lelkesedés is adja vissza azt az ösztönzést, hogy bástya legyen. Tehát mi elfelejtjük azt nagyon sokszor, hogy igazából mi vagyunk azok a védőfalak a gyülekezet körül, ami akár egy külső támadásban, akár egy idegen szektának a támadásában a presbiter felelősségét nagyját teszik. Egy ember, egy lelkész már nem tudja az egész gyülekezetre a figyelmét kiterjeszteni, olyan sokrétű a szolgálata, de amikor ott van a presbiter, amikor körzete van, amikor látja azokat a tagokat, amikor megkeresi vagy beszélget velük, akkor az ő beszélgetés és megkeresése az nagyon sok áldást hozhat a gyülekezet életébe.
Az elmúlt 4 év az egy nagyon különös, váratlan helyzet az életünkben. Nagyon sok férfinek el kellett hagyni a szolgálati helyét, nagyon sokan be vannak zárkózva, viszont a hölgyek nagyon sok szerepet vesznek át fizikailag, minden szempontból az élet minden területén. Felvették a nadrágot, és nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a gyülekezetekben is a mozgató rugót is átvették ebből a szempontból, mert rengeteg női presbiterünk van arányában, vagy többszöröse, mint korábban volt.
Hát azt el kell ismernünk, hogy a női lélek az sokkal aktívabb és sokkal buzgóbb, mint a férfi. Ezt látjuk a gyülekezetben résztvevő tagoknak, az istentiszteleten résztvevő tagoknak a számából is, és ahogy én tapasztalom a mi gyülekezetünkben, ez a lelkesedés, ez ott van a szolgálat területén is. Az tény, hogy másfajta szolgálatot kell végezniük. Nem biztos, hogy azokban a nehéz fizikai munkákban, amivel a presbiterek együtt vannak, ők részt tudnak venni, viszont nagyon fontos egy csendes napnak a megszervezésében, a hátterében, az ő szolgálatuk, vagy éppen akár a diakóniai munkának a hátterében, amiben igazán is, hogy ők azok, akik jól látják, hogy mit kell esetleg egy csendes napra bevásárolni, mit kell elkészíteni, megtervezni, és ők azok, akik könnyebben észreveszik a gyülekezetben lévő elesett embereknek a problémáit is. És az az érdekes még, hogyha Krisztusról van szó, és tényleg lelkes presbiterekről van szó, akikre igazán lehet számítani, elsőként a szolgálatban azok mindig a nők lesznek. A férfiak azok olyan mackósan, nehezen indulnak el, oda teszik magukat, de mindig van egy ilyen átgondoltság, egy lassú indulás. A nők azok hamarabb indulnak és hamarabb lelkesednek, úgyhogy én tényleg azt tapasztaltam a gyülekezeti szolgálatban, nincs sok nő, nekünk 3 nő van a gyülekezetünkben, de az a presbitériumban, de nagyon jól csinálják és igyekeznek oda tenni magukat.
Az elmúlt percekben Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, a Beregi Református Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgettünk.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. Hey,
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. Ausztria, Belgium, Észtország, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc. Ezen országok mindegyikében működik legalább egy protestáns magyar nyelvű gyülekezet. Karvanszky Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetség elnöke, bécsi lelkipásztor. Hegedűs Márk beszélgetett vele többek között arról, hogy mit jelent a diaszpórában élőknek egy magyar ajkú gyülekezet, és hogy mit jelent számukra a Magyar Református Egység.
A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval. A szövetségünkön belül, és ez a taggyülekezeteink életében is jellemző, és az idősebb generáció az a gyakorlati tudásával és a tapasztalattal segíti ennek a szövetségnek a munkáját, és a fiatalabb generáció pedig hozza az új lendületet, az új ötleteket, és így együtt közösen építjük a diaszpora közösségeket. Ez most a jelenkorban egy jellemző, ha bárhova nézünk, akár a gyülekezetekre, akár egyesületekre, bármilyen szinten, társadalmi szinten van egyfajta staféta átadás. Egy ilyen fázisban vagyunk, amikor generációváltás van, és ezt mi nagyon komolyan előre gondolva próbálunk felkészülni erre, hogy új szolgálattevők, vezetők bevonásával a közös munkát tudjuk továbbvinni, és ennek a szolgálatnak a szervezését és a jelen kihívásai között folytatni és építeni a Nyugat-Európa szétszórtságában lévő diaszpóra gyülekezeteket. Az is jellemző a szövetségünkre, hogy az elmúlt években Nyugat-Európában új közösségek, új gyülekezetek jöttek létre, és csatlakoztak is a szövetséghez. Tehát így jelenleg most a 7 országban, 11 szolgálati területen 54 protestáns, református és evangélikus taggyülekezetünk van. És természetesen az a szolgálat, amelynek én a lelkipásztora vagyok, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Bécs Központtal alapító tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének. Tehát még a lelkész elődöm volt az, aki szintén részt vett már ennek a szövetségnek az indulásánál és a kezdeteknél a munkában.
Legalább az országokat soroljuk föl név szerint. Ausztria mellett mi a 6 ország még, ahol vannak taggyülekezeteik?
Ausztriában, Belgiumban, Észtországban, Hollandiában, Németországban, itt van a legtöbb taggyülekezetünk, Svájcban és Svédországban vannak taggyülekezeteink. Ebben a 7 európai országban, de éppen az elmúlt hetekben tartottuk a diaszpóra konferenciát Balatonszárszón, és a Magyar Református Egyház által szervezett diaszpóra konferenciára került sor, és ott több más gyülekezet is érdeklődött a tagság felől, például Csehországból, Prága, Finnországból, Dániából, tehát várjuk a további megkereséseket, és szeretettel fogadjuk az új csatlakozókat és jelentkezőket ebbe a közösségbe, ebbe a szövetségbe, ami valójában talán a legfontosabb háttere, nem is az intézményi háttér vagy jogi háttér, hanem az, hogy egy élő hálózat, egy élő kapcsolat, ami összeköti ezeket a nagyon szétszórt magyar, protestáns, református, evangélikus diaszpóra gyülekezeteket Nyugat-Európában, ami mindenképpen egy megerősítő háttér a mi számunkra, ugye, mert egy-egy konferencia közgyűlés által meg tudjuk beszélni azt, hogy valójában ki milyen problémával, vagy milyen megoldásokkal próbálja az adott körülmények és lehetőségek között ezt a szolgálatot megvalósítani. Talán azt is érdemes elmondani, hogy a hány taggyülekezet olyan sokszínű, úgy a jogi háttere, mint az összetétele, vagy abban a kérdésben is, hogy szolgálhelyben lelkész, vagy csak időnként odautazik. Az is egy érdekes szempont, hogy egy-egy magyar istentiszteletre 50-100 kilométeres körzetből érkeznek a magyarok, hogy részt vehessenek az istentiszteleti alkalmon, hogy találkozzanak a magyar testvérekkel, és további jellemzője ennek a diaszpóra szolgálatnak, hogy a legtöbb Nyugat-Európában működő diaszpóra gyülekezetben havonta egyszer vagy kétszer van magyar istentisztelet, ez protestáns, református vagy evangélikus magyar istentisztelet, tehát a legtöbb helyen nem heti rendszerességgel, és ezt azért is érdemes ezt a ennek a szolgálatnak a jellemzőjét, hátterét ismerni, mert az érdeklődő akiknek igényük van arra, hogy Isten igéjét magyarul hallgassák, meg kell keresni, hogy hova kell elutazniuk, mikor mehetnek, mikor vehetnek részt egy-egy ilyen alkalmon, és ennek mi nagyon örülünk, és hálát adunk Istennek azért, hogy ez egy növekvő szolgálat, tehát maga az igény, a megkeresés is mutatja, hogy erre szükség van, és az emberek szeretnék, igényük van arra, hogy még ha ilyen körülményesen is vehetnek részt egy-egy magyar istentiszteleten, hogy ez legyen, és számukra megerősítő és fontos, és valójában ez adja ennek a szolgálatnak a hátterét, az értelmét, hogy igenis érdemes egy-egy istentiszteletért azt a szervezési hátteret, azt a munkát, azt a presbiteri munkát, lelkészi munkát vállalni, amivel egy-egy marék kis közösségnek Isten igéjét tudjuk hirdetni, idegen helyen a szülőföldjétől távol.
Azt említette egy pár perccel ezelőtt, hogy sok kihívás van a munkájukban. Gondolom, hogy ez akár fakadhat azokból a specialitásokból, amiket itt elmondott, hogy van-e lelkész valahol, vagy nincs, hogy mennyire, mekkora távolságra van egymástól két gyülekezet, milyen országban vannak, és a többi, de megtenné, hogy elmondja, hogy mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy néhány kihívásnak ezekben a diaszpora, protestáns gyülekezetekben, amikre akár keresik a megoldást, és egymást tudják támogatni.
Talán még azt is érdemes először megemlíteni, hogy valójában egyik Nyugat-Európában egyik magyar gyülekezetnek sincs temploma, vagy parókiája, lelkészi hivatala. Egyetlen egy ilyen hely van Svédországban, ahol van egy gyülekezeti otthon, de ugye Svédországban 13 gyülekezet van az egész országban, és ez is csak egy központként szolgál, de legalább van valami más nyugat-európai gyülekezetek. Mindenhol mondhatjuk úgy, hogy vendégként vannak jelen egy-egy városnak a protestáns, református, evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösségi ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
Mit jelent önöknek az, egy-egy gyülekezetben, akár önnek, ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, hogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok, mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy néztem a Facebook oldalát, a mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni, egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak. A Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallás gyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk-e speciális, egész konkrétan Isten igényének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a vallásunkat is valamilyen formában megéljük, ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igéjének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere, a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszpórában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok, ez az antropológiai kifejezés, és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag, vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van, és itt azt is el kell mondani, hogy a diaszpórában sokkal nagyobb a lelki gondozásra az igény, mint például, ha odahaza legtöbb esetben nem is fordulna egy-egy olyan problémával, vagy nehézséggel, lelki teherrel a lelkészhez, mint a diaszpórában, a szorványban megteszik. Tehát van egyfajta lelki törékenység, egyik amerikai püspök fogalmazott így a diaszpóra konferencián, hogy a külhonban élő magyarok azok sérült emberek, valójában itt erre gondolt, hogy a kultúrsok hatására mi az, amivel meg kell küzdeni, szembe kell nézni, és ezt a lelki harcot, ezt a fizikai beilleszkedést, ezt végig kell küzdeni, kinek könnyebb, kinek nehezebb, és pontosan egy-egy magyar közösség, gyülekezet, egy testvéri közösség sokat tud segíteni és erőt ad mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
Az elmúlt percekben Karvanszki Mónikával, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnökével, bécsi lelkipásztorral beszélgettünk.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Where would I be if it wasn't for you? Lost in the dark, then you walked in the room. I came alive when you opened my eyes. I won't go back to the light. The world might be shaken, but I stay in your presence.
for you're already here. Heaven surrounds me when I call your name. There's nothing that you cannot change. Keep on singing, in every sorrow I'll keep on praising. You're always with me, I know. You're never letting me go.
Erdély. Idén június 25 és 28-a között szervezték meg immár a 15. kolozsvári ünnepi könyvhetet. A népszerű esemény meghívottjai között szerepelt Adorjáni Panna is, aki első regényéről, a Görbe című kötetről beszélt az érdeklődőknek. A könyv a fiatal felnőttek útkereséséről, magányáról és kapcsolódás iránti vágyáról szól. Interjúnkban a szerzőt arról kérdeztük, milyen út vezetett a regény megszületéséhez, és mit jelenthet a Görbe az olvasók számára. A riporter Palkó Hanna.
Összetudnád-e foglalni nekünk, hogy miről szól röviden a Görbe, és mi volt az a központi kérdés vagy érzés, amelyből a könyv megszületett?
Hát amikor összefoglalókat kérnek, akkor általában azt szoktam mondani, hogy van egy lány, a 20-as éveiben jár, a 20-as évei végén jár, és eléggé szomorú, és ebben a pillanatban, ahol vele találkozunk, ő megpróbál valahogy rájönni, hogy miért érzi magát rosszul. És ebben a folyamatban igazából visszaemlékszik bizonyos életeseményekre, amelyek vele történtek meg, és akkor ilyen módon igazából két ilyen idővonal van a regényben. Az egyik ennek a lánynak az egy hetét mutatja meg az életében, úgymond a jelenében, és a másik vonalban pedig így visszatérünk, visszaemlékezünk bizonyos pillanatokra az életében. Valahogy ez volna az összefoglaló. Igazából azt szerettem volna egy kicsit megnézni, hogy hogy működnek ezek a viszonyok. A 20-as éveikben levő fiatalok egyik legfontosabb viszonyai, azt hiszem, hogy ezek az új felnőtt viszonyok, amiket kialakítanak, legyen a szó barátságról, vagy szerelemről, vagy bármilyen típusú társulásról, és ennek a kontextusában is igazából a visszaélés kérdése érdekelt. És valahogy megpróbáltam azt megnézni ez a regény által, hogy hogyan működik ez a dolog, vagy milyen tapasztalatai vannak ennek a lánynak ezzel kapcsolatban. Szóval egy eléggé nehéz téma, de remélhetőleg nem nagyon lesújtó a könyv, ami az eredmény lett belőle.
Mit jelent a cím? Mi az, ami körbeér ebben a történetben? Mit mondanál?
Hát, ezt nem tudom elmondani. Vagyis számomra nagyon sok mindent jelent, és voltak már olvasói visszajelzések, és volt egy olvasó, aki azt mondta, hogy hát, olvasom éppen a könyvet, és még nem tudom, hogy mit jelent a cím, és tőle is azt kértem, hogy írja meg, ha végére ér, hogy neki mit jelentett, de... Igen, azt hiszem, hogy erre nem szeretnék válaszolni, mert nem szeretnék én egy kulcsot adni hozzá. Eléggé szabad cím, és egy ilyen szabad címet választottam, de valahogy, igen, mint egy ilyen motívum, azt hiszem, hogy ott a, inkább azt mondanám, hogy a regény mélyében van valahol jelen. Hát, ha van rá válasz olvasás közben.
Milyen témák foglalkoztattak leginkább írás közben, ilyen, mint például kapcsolatok, emlékezet, veszteség, identitás?
Hát ezek mind abszolút nagyon szépen körbeírtad őket. Azt hiszem, hogy az a pillanat, amit megfog a regény, az pont ez a fiatal felnőtt lét, amikor az ember megpróbálja megkeresni azt, hogy ő ki. És akkor egy picit elszámol azzal, hogy mi az, amit otthonról hozott, mi az, amire ő nagyon kíváncsi, és hogy ebben a azt hiszem, hogy a regény igazából ebben a nagy zavar pillanatában találja a főszereplőt, és igazából nagyon sok mellékszereplőt is, akik mellette vannak és megjelennek. Szóval valahogy igen, ez az identitás keresés, a múlttal való, a családdal való kapcsolatoknak a feldolgozása, egy picit az a pillanat, amikor így rájövünk, hogy felnőttek lettünk, de hogy ez mit jelent, és ennek a keresése.
Volt olyan rész vagy karakter a könyvben, amit különösen nehéz, vagy éppen felszabadító volt megírnod, valami, amit kiemelnél?
Hát az egész könyv írása nagyon nehéz volt, és nagyon felszabadító is. Ez nem egy önéletrajzi regény, de voltak személyes élmények, amiből táplálkoztam, és ezeket tudatosan akartam feldolgozni. Nem érdekel engem az önéletrajziság, szóval ez nem volt számomra fontos, az volt számomra fontos, hogy találjak egy jó formát, és egy jó keretet hozzá, de azért, mivel valahogy személyes volt, és valahogy a saját felnővés, fiatal felnőttség történetemet is bele akartam gyúrni, ezért igazából tényleg egyszerre volt az egész nehéz és felszabadító, hogy azt hiszem, hogy úgy összességében az egész is, és az különösen izgalmas volt, és ez is igazából egy általánosabb, nem annyira a főszereplő, hanem inkább a mellékszereplők kategóriájában nagyon izgalmas volt az a folyamat, amiben mindegyiknek felfedtem a saját kis világát. És valahogy úgy tekintek a könyvre, hogy ez a könyv igazából egy bizonyos, egyetlen egy lánynak a története, a Miriam története, de picit úgy próbáltam megcsinálni, hogy olyan érzésem legyen, miközben olvasom, hogy mintha bármikor átmehetnék egy másik történetbe. Tehát, hogy valahogy nincsen ott minden részletességgel, minden mellékszereplőnek is a saját világa, de megpróbáltam valahogy valami olyasmit csinálni velük, hogy legyen egy olyan érzésünk, hogy bármikor átmehetnénk egy másik történetet megnézni, és azt hiszem, ez nagyon felszabadító volt megtalálni, hogy igazából mindegyik szereplő az ilyen komplikáltabb vagy nehezebb figurákban is találni valamit, ami igazán izgalmas, vagy igazán szerethetővé teszi őket számomra.
Hogyan alakult az írás folyamata? Előre meg volt a szerkezet a fejedben, vagy írás közben formálódott a könyv?
Volt egy szerkezet, és volt egy erős koncepcióm, amivel dolgoztam. Tulajdonképpen egy ilyen nyelvi kérdés az, hogy hogyan beszél ez a szöveg, és ezt nagyon hamar megtaláltam. És utána pedig nagyon hosszadalmas volt a folyamat, mert én azt hittem, hogy a legnehezebb az lesz, hogy regény mennyiségű anyagot írni, de a legnehezebb nem ez volt, hanem igazából a formát, a ritmust, ezt az egész hullámzását vagy dinamikáját a regénynek megtalálni. És azt hiszem, hogy ez volt a legnehezebb, hogy nagyon sok minden volt bennem, és nagyon sok mindenről írtam, és a nyelv az nagyon hamar megszületett, nagyon könnyedén jött igazából, de a legnehezebb az ez volt, hogy így megtalálni valahogy ezt a mértékeket, meg átlátni az egészet, és ebben rettentő nagy segítségemre volt a szerkesztőm. Ugye a könyv a Jelenkor kiadónál jelent meg, és abban a csodálatos szerencsében a részem, hogy Nagy Boglárkával dolgoztam, aki egy hatalmas rutinnal és csodálatos technikával és tudással rendelkező szerkesztő, és ő igazából nem is csak szerkesztette, hanem végig mentorálta ezt a folyamatot. Kicsit olyan volt, mintha kijártam volna egy iskolát.
Ha egyetlen mondattal kellene meghívnod valakit a körbe világába, akkor mit mondanál?
Azt, hogy mindenki ugyanolyan. És bármennyire messzi világokból jövünk, én azt tapasztaltam írás közben, és remélem, hogy egy picit ez átélhető az olvasás közben is, hogy alapvetően mindenki ugyanarra vágyik, és ugyanazokat a dolgokat akarja. És hogy ez egyszerre félelmetes és csodálatos szerintem az emberi világunkban. És hogy nem abban az értelme, hogy jaj, uniformizálva vagyunk, vagy robotok vagyunk, vagy így mindenki fénymásolat, hanem hogy valahogy van valami emberi lényeg, ami ugyanolyan, és szerintem nagyon szépé teszi az embereket.
Köszönöm szépen a válaszokat.
Köszönöm a kérdéseket.
Az elmúlt percekben Adorjáni Panna íróval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan.